hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL. Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.
Március 18-án, szombaton este 4:49 élőadásban köszöntjük rádiónk hallgatóit Hangtörténetek című adásunkban. Úgy is mondhatnám, hogy sok szeretettel köszöntjük kedves, a zenés szépségekre nyitott füllel rendelkező barátainkat. Szokás szerint a műsorvezető Ila Gábor és állandó zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila köszönti önöket, aki ez alkalommal is telefonon keresztül csatlakozik hozzánk. Üdvözlünk, kedves Attila, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, meglehetősen. Köszönöm szépen.
Én is szoktam használni ezt a kifejezést, ezt a meglehetősen.
Igen, ez egy ilyen kikerülő formula, ez bármilyennek leillik tulajdonképpen. Itt beszélnék mindenek előtt első darabunkról, ami egy 17. század elejé muzsikának felel meg, véleményem szerint egyáltalán nem korhű előadásban adták elő az Arpeggiata együttes. A szerző Andrea Falconiero, és a darab címe Folias, ez többes szám a Foliának. A Folia az egy táncforma, ami szó szerint őrületet, tébolyt jelent. Ugyanis olyan tüzesen járták állarcokba, tehát ez a téli ünnepkörhöz tartozott ez a tánc, lényegben maskarában, állarcban adták elő, és bizonyára nem józanul, hogy hát a műfaj neve is, a tánc neve is folia. Több nyelven is, többek között franciául is folie, az tébolyt jelent, bolondságot. A L'Arpeggiata együttes egy nagyon érdekes együttes, nem törekednek, mint említettem, a korhűségre. Krisztina Pulluhár a vezetőjük, ő egy teorbás hölgy, nagyszerűen kezeli a teorbát, ez egy kibővített landféleség. Olyan értelemben kibővített, hogy van neki egy ilyen basszus, mélyhangú regisztere is, tehát több húrja van, mint a rendes lantnak, hosszabb nyaka, és hát, hogyha valaki pontosabban vissza tudná idézni, hallhatta is a mély hangokat, pengetős hangszerből származó hangokat, azok a teorbából származtak Krisztina Pulluhár ujjai alól. Annyit mondanék itt ezzel a sokat vitatott korhűséggel kapcsolatban, amit már mi is többször vitattunk, hogy most vajon honnan tudhatjuk, hogy korhűn adnak elő valamit, meg hogy lehet törekedni a korhűségre, mit lehet tudni arról, hogy hogy kell korhűn játszani, és itt lehet, hogy ez a bizonyos együttes, ez nem törekszik, eleve nem törekszik, tehát ők úgy gondolták, hogy 21. századi felfogásban fognak játszani, főleg 17. századi zenét játszanak, és ők egyszerűen ezzel meg vannak elégedve, nem akarják azt a hibát elkövetni, mint például most eszembe jutott Sergiu Nicolaescu-nak, a nagy román Ceausescu korszakbéli rendezőnek egy csomó ilyen történelmi filmje, például a Burebista, ahol Burebista tudva levőleg a dák állam megalapítója több mint 2000 esztendővel ezelőtt élt, és hát az egyik kulcs jelenetben a kukorica a földet ketté szeli egy földút, amin traktornyomok jól kivehetők, és a távolban, amit az operatőr a távolban széttekint, a láthatáron hát megjelennek valami magas feszültségű ilyen acél villanyoszlopok. Na tehát ez az Arpeggiata neve együttes inkább nem követi el ezeket a hibákat, ők eleve azzal indulnak, hogy mi most így fogunk játszani. Következő zene, Georg Friedrich Händel harmadik számú G-moll oboa versenye, első tétele volt, hát ez egy csodálatosan szép zene véleményem szerint, aminek keletkezését sűrű homály fedje, nem lehet tudni, hogy mikor tájt, illetve sejteni lehet, hogy mikor tájt szerezhette, 1700-as évek legelején. De ez azért bizonytalan, mert tudnilik, mintegy 160 esztendőre ráadták ki ezt a munkát, és az eredeti forrás az elveszett, tehát nem lehet tudni, mert a szerzőségről sem tudhatunk biztosat. Sokan emiatt megkérdőjelezik a szerzőségét, hát ott tartunk lényegében, mint Shakespeare munkáival, hogy bármilyen meggyőzőek is, az a Shakespeare nevű illető, a személye sokszor meg volt kérdőjelezve. Sokan Sir Francis Bacon, a kortárs arisztokrata, és elsősorban filozófus személyét látják Shakespeare mögött megbújva. Hát én nem tudom, ki bújhatna meg emögött, a zene mögött. Én úgy szoktam meg, hogy ez Handel, és nekem ez így tökéletesen megfelelő, hogy ez Handel zene. Én úgy érzem, hogy beletartozik, és beletalál nagyon jól a Handeli szellemiségbe, a Handel zenei szellemiségbe. és ezzel én boldog vagyok. A következő zenékről szólnék néhány szót. Beethoven fogjuk hallani. Tudnék, 5 cselló zongora szonátát írt. Az ötödiknek, a legkésőbbinek, a D-durnak a 3. tételét, az Allegrót fogjuk hallani. Misa Majszki és Márta Arherics előadásában. Hát most itt nehéz helyzetben vagyok, mert Beethovenről is szeretnék mondani valamit, meg aztán itt ezekről a zenész kollégákról is. Az a helyzet, hogy Beethovenről mosított a műsor előtt 2 perccel eszembe, hogy felhívnám a figyelmet, hogy Vöre Sándornak, szerintem a legnagyobb magyar költőnek van egy csodálatos kötete, a címe Psziché, ahol is egy ifjú 18.-19. század fordulóján élt félig cigány, félig arisztokrata hölgynek a bőrébe bújik, nem Vöre Sándor, és az ő tollával, eszével, szívével írja verseit. Ezt a Psziché nevű kötetet ezt mindenkinek ajánlanám elolvasásra. Hát itt az egyik verzen megemlíti Beethovent, az ifjú Psziché. A Martonvásári Brunswick családnál vendégeskedik Psziché tudnilik, és itt említi, hogy meg egy nagyot halló öreg Beethoven, borzos zenélő maestro, és mind imádják háznak, ő az Orpheus istene. Zsenínek mondják, hát én nem tudom, csak azt látom, tiport, poros bogár, mint enmagam. Gyakorta lobbanó, hamar szerelmes, és egyszerre sokba, a Brunswick grófnyékba, s hinném belém is. És így tovább. Beethoven, az biztos, hogy megjelent a Brunswick kastélyban, tehát a Brunswick lányokkal ő nagyon jó barátságban volt, és sokan azt sejtik, hogy valamelyik Brunswick lány, vagy valamelyik vendég lánynak ajánlhatta a Führer Liszt, mai napig nem lehet tudni a Führer Liszt, az kinek írta. Viszont sejteni lehet, hogy a Brunswick ház valamelyik tagjának vagy vendégének. Ez a ötödik utolsó cselló zongora szonáta, ez már az idős korszakából származik, ekkor már teljesen süket, és belelépett abba a korszakába, amit a legjobban ezek kielemeznek, ezek a kései vonós négyesek, meg a kései 3 zongora szonáta, amikor az a tipikus beethoveni pátosz az egyszerűen felelhetetlen, a gondolatok nyugodt, és minthogyha nem is egy világról szóló zene volna. Persze, ez kevésbé fogjuk ennél a tételnél, a 3. Allegro tételnél érzékelni, tudnélik, itt egy fugát fogunk hallani, és ezt a kell tudni, hogy amikor fugát hallunk Beethoventől, akkor mindig neki is Bach járt az eszébe, mi akár csak nekünk is olyan szó fugát hallunk. Zenészekről Márta Arherics, egy argentin zongorista, zongoraművésznő, akiről hát nagyon sokat reggelig lehetne mesélni, egy igen rendhagyó és rendkívüli tehetség. Honfitársa Dénia Barenboim jellemezte a legjobban, én azt hiszem, hogy ezzel be is érném a jellemzését. Egy olyan gyönyörű festmény, aminek nincs kerete. Egy nagyon szertelen személyiség, és páratlan technikával rendelkezik. A csellós pedig Misa Majszki lesz, aki egy Szovjetunióban született zenész, ő is nagyon tehetséges, és ketten valami egészen csodálatos dolgot tudnak csinálni. Én nagyon sok előadásban hallottam ezeket a csellőzongora szonátákat legnagyobb nevekkel, de ilyen parádés előadást, mint ketten, hát nem tudtak senki produkálni. A Beethovent követő zene pedig Berlioz, Hector Berlioznak a Harold in Italy című szimfóniának mondja, hát fogadjuk el, hogy szimfónia. A 2. tétele a Marche des Pèlerins, vagyis a zarándokok menetelése. Ez egy igen jeles munkája. Ezt azért választottam ezt a tételt, mert ugye a tétel vége fele, ugye a 2. fele után egészen elképesztő hangulatú brácsa muzsikálást hallunk, ami engem egészen a 20. század végére repít. Tehát nekem azt is el lehetne adni, hogyha nem ismerném ezt a zenét, hogy 20. század utolsó negyedének zenéje. Miközben ez valamikor 1800-as évek elején született ez a zene, ráadásul úgy, hogy Paganini rendelte nálam, Berlioznál, nyilván arra számított, hogy ő majd aztán végig fogja tépni a brácsát, úgy, ahogy ő szokta, hogy aztán a végére már egy szál sem marad a lószörökből a vonóban, Hát csalódnia kellett, mert mikor aztán belenézett a partitúrába, akkor azt látta csak, hogy néha megszólal valóban a Vrácsa is, de senképpen sem úgy, ahogy számított rá. Emiatt nem is vállalta a premiért. Viszont amikor aztán pár év múlva mégis aztán előadta, akkor ugye a romantikára jellemző nagy gesztusokkal, letérdeléssel és kézcsókkal hálálta meg Berlioznak a nagyszerű zenét. Paganiniról beszélünk, a 19. század első rockstárjáról, hát azt lehet mondani, hogy ő rockstárként viselkedett és őrjítette a közönségét. Akkor tehát hallgassuk Beethoven utolsó D-dur cellozongora szonátáját, és utána Berlioztól a Harold Itáliában című, mondjuk úgy szimfóniájának a második tételét, a Zarándokok menetelését. Thank you.
A hangtörténetekben Beethoven után Berlioz-t hallgattunk, aki saját bevallása szerint ott folytatta, ahol Ludwig abba hagyta. Mindenesetre magabiztossággal nem volt probléma.
Nem. Annyit illik azért hozzátennem, hogy ezt a Berlioz zenét, ezt a Prácsát, azt Tábea Zimmermann szólaltatta meg ilyen szépen, és a zenekar az a londoni szimfonikus zenekar volt Colin Davis vezényletével. A következő zenénk a Sergei Rachmaninov, egy érdekes zenéje lesz, ezt ő már Amerikában írta, tehát egysorban osztoztak Bartók Bélával, kénytelenek voltak a hazájukat elhagyni, sokkal korábban hagyta el a dicső Szovjetuniót, mint Bartók Magyarországot. Mindketten aztán Amerikába kötöttek ki, nem találkoztak ott természetesen. Lényegében a hattyú daluk mindkettejüknek. Azt lehet mondani, hogy a Bartóké az a harmadik zongoraverseny volt, meg a koncertó, meg a szóló, brácsa, szonáta. De itt most Rachmaninovról beszéljünk inkább, az övé, meg ez a szimfonikus táncok, aminek első tételét most hallani fogjuk. Ez az egyetlen ilyen nagyobb ívű darab, amit csak Amerikában kezdett el, és ott fejezte be a komponálását. Ez az első tétel, ez is nosztalgikus jellegű, persze, hogy az áhított és imádott Oroszországáról szól, és Oroszországához. Ha valaki végig bogarászta a kottát, akkor orosz egyházi régi zenemotívumokat talál meg benne, meg mindenféle idézeteket, parafrázisokat az ő más zenéiből, például az első szimfóniájából. Mindenesetre ezen csak a szépségéért választottam én ide be. A műsorunkban a Moszkvai Filharmonikus Zenekart Kirill Kondrásin, egy kiváló orosz karmester fogja vezényelni. Halljuk tehát akkor Rachmaninovnak a szimfonikus táncait, az első tételt. Thank you.
Thank you.
Rachmaninovval és a moszkvai filharmonikusokkal lassan adásunk végéhez értünk. Mivel búcsúzunk ma, kedves Attila?
Búcsúzott Rachmaninov vele most talán bánó hazájától, Oroszországtól. Annyit tennék még hozzá, hogy azért tévedtem, Bartóknak nem Brácsa szonátája, hanem Brácsa versenye volt az egyik utolsó munkája, amit Amerikában írt ő is. Mi pedig Griegnek a Peer-Gynt szvitjéből, Peer-Gynt hazajövetelével fogunk búcsúzni. Nem tudtam megállni, és be kellett még csempészek a Peer-Gynt szvitjéből még egy zenét mára is. Ez azért érdekes, mert véleményem szerint annyira erős, hogy mondjam én, motivum, és annyira erős, nagy kaliberű ihlet gyümölcse ez a zene, hogy más zeneszerző ilyenre bukkan, akkor általában mindjárt egy operát csinál. Grieg megelégedett azzal, hogy egy pár perc, egy két és fél perces szvit részletet, szvit tételt csináljon belőle.
Ezzel búcsúzunk tehát, már a további kellemes estét kívánunk, a viszonthallásra.